Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
8 óra 10 perc van, és a Szilárdok ünneplik ma névnapjukat. Március 11-e hétfő van. Jó reggelt, szia Andi!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, szia Kriszta!
És már pezsgünk itt egyébként reggel óta, hajnal óta.
Már mondogatjuk a filmcímeket.
Oscar, és akkor nem titkoltan egyébként ez adta az ötletet arra, hogy az Oscar előtt beszélgessünk egy picikét a sorozatokról is, mert hogy most már marha nagy divat az, hogy nagy sztárok, azok sorozatokban is megjelenjenek. Ugye régen az volt, hogy az az igazán nagy sztár, meg filmsztár, aki a mozivásznon szerepel, és hát nem alacsonyodik le ilyen sorikba, mint mondjuk akár a Dallast említhetném, akár bármelyik másik sorozatot. Inkább fordítva volt, hát mekkora szó volt, amikor George Clooney a vészhelyzetből ugye ki tudott törni, és önálló karriert.
Most, hogy mondtad a nevét, rögtön átfutott rajtam valami kellemes bizsergés, mert én ott szerettem beléje.
A Palidat nem kell bemutatni neked főleg, tehát hogy nagy George Clooney.
Nem akartam eddig elmondani, de vele voltam Párizsban.
Nem, láttam a fotókat, nem vele voltál.
De ő az. Csak muszáj neki elrejtőzködnie.
Na szóval, hogy ez nem volt régen divat, hanem fordítva működött. Ugye annak idején, jól emlékszem, Brad Pitt is szerepelt például Dallas epizódban, tehát hogy nagyon sok sztár volt, aki
jó barátokban
is. Így van, bemutatkozott, és aztán utána fordult egy picikét a kocka, és manapság már az van, hogy a legnagyobb Oscar-díjas sztárok is szerepelnek sorozatokban. Neked bizony. Mi volt a kedvenc sorid egyébként?
Hát alapoktól kezdjük, jó? Tehát kezdődött ott a Rabszolgasors. Most lehet, hogy hülyére fogsz nézni, de az a gyerekkorom. Ne röhögj, Bence, ez egy komoly dolog. A Rabszolgasors. Én nagyon kedveltem, ott Januária volt a kedvencem, egy ilyen pufi szakácsnő. De ez egy fontos dolog
nem
volt.
Ez a név eddig nem jutott Januária. Eszembe, és most már egy csomó emlék kötődik hozzá, még illatok is, meg Leonszió volt.
Leonszió, igen. Hát igen, ez az igazi Izaura sorozat. Nagyon jó volt. Ne neves ezen. És képzeljétek el, hogy képcsöves volt a tévénk, akkor még fekete-fehér tévénk volt, és képcsöves volt, és ezért nem lehetett a fekete, tehát nagyon feketék voltak benne az emberek, ezért csak a szemüket és a fogukat lehetett látni.
Nem volt túl nagy élvezeti értéke akkor egy ilyen esti filmezésnek.
Egyszer anyukám meg én kivertük a balhét, hogy ez így nem élet, hogy nem látjuk rendesen a sorozat, és akkor apukám mondta, jó, akkor veszek egy másikat, és hozott egy új tévét, hogy tudjuk nézni, tehát Rabszolgasors, megveszem ezt a nőt.
Azt akartam mondani, igen, arra emlékszem.
Igen, Paula és Paulina.
Abba milyen csúnya volt az a nő, borzasztó gyerekek, annál lófejűbb nőt életemben nem láttam, akkor... és mindenki őt akarta, és kettő volt belőle.
De most az Esmeralda, Quantus Bocus, emlékszel erre? Esmeralda, vaklány, nem? Tényleg, emlékszel, hogy mindegyiknek volt valami, a szegények voltak. Akkor, amikor már tinédzser voltam, a Sonja Dórász, meg Vadangyal, tehát ezek
a Vadangyalra én is emlékszem. Mert ez jól is énekelt ez a csaj, nem a Vadangyal.
Igen, nagyon, Natalia Oreiro, fantasztikus volt.
Igen.
Jaj, ezeket imádtam, és hát természetesen voltak mellette az alapok, tehát a Szomszédok, ami gyerekként egyébként, ilyen érdekes, hogy a Szomszédokat, a magyar Szomszédokat nem nagyon értékel egy gyerekként, mert nagyon sok olyan politikai áthallás, vagy éppen az éppen aktuális helyzetre való.
De vicces nem volt.
De volt benne vicces rész is, egyébként egy-kettő, de hogy itt tényleg reflektált az éppen akkori kornak a problémáira, és akkor a végén elmondta drága, csodálatos Komlós Juci, hogy már a kis nyugdíjasoknak sincs lehetőségük az életben. Tehát, hogy valamilyen konklúziót levont, és az gyerekként valóban nem volt olyan szórakoztató. Attól függetlenül rá lehetett pattani, így felnőttként meg minden évben legalább egyszer megnézzük végig Gáborral. De van, amikor így random, így, hogy megnézzük a 250. részt, és akkor megnézzük, és az egész beszippant a retro élet. A Szomszédokról lehetne 100 millió órát.
Szerintem arról majd egyszer fogunk is adást így el.
Igen, és ezek például. És aztán pedig, amikor már nagyobb lettem, akkor egyre jobban beszippantottak azok a sorozatok, amik így végig kísérték utána már a Helyszínelők, X-aktár.
Miért éppen Alaszka? Nálunk ez volt a szálló, igen. Ha kedd, akkor Alaszka, kedd este ment mindig a Miért éppen Alaszka a tévébe, akkor mindenki tudta, hogy le kell ülni, és tévét nézni. Hát
született feleségek, Szex és New York. Hát igen, azért nagyon jó sorozatok vannak, valljuk be. Neked volt olyan nagyon nagy kedvenced,
amire Szívek szállodája.
Szívek szállodája.
A mai napig egyébként megnézem, tehát hogy nincs olyan csatorna, ami ne menne, és hogyha oda kapcsolok, akkor... És ott is vannak kedvenc mondataim, hogy tudom kívülről, hogy Christopher, hagyd el a házam, tehát hogy vannak ilyen mondatok, amiket így, tudod, megnézem a kedvenc részem, a DVD-n is megvan egyébként.
Persze, például, nekem is, az egész.
Akkor ezeket így kicserélgettem, és akkor a kedvenc részeket megnézem. A Dr. House volt még ilyen nagy őrület, amikor ugye vártuk is az epizódokat, de hát orvososból ott volt a Grace Klinika, ott volt a vészhelyzet, tehát hogy ebből is voltak ilyen nagyon-nagyon jó sorozatok, de ez még abban az időben volt, amikor ugye megjött hetente egy epizód, és akkor leültünk, izgultunk, vártuk, és izgultunk. Még a Trónok harca is ilyen volt egyébként.
A mostani gyerekeknek ez elképzelhetetlen. Most valamelyik nap kérdeztem a gyerekeket az órán, hogy mondom, a sorozatokról beszélgettünk pont random, még akkor nem tudtam, hogy ez lesz a témánk, de valahogy erről, és így mondták, hogy hát ők nézik, de amikor unják, így áttekerik meg minden, mondom, te jó, és ti tudjátok, hogy régen az úgy volt, hogy pont ott hagyták vége, ahol majdnem összeért a szája például Bobinak és Pamelának, és akkor egyszer csak egy hétig vártad, hogy újra összeérjen a szárja Bobinak, meg Pamela, az lesz belőle, és akkor néha volt egy pofon, amit így megmeredtek, és akkor nem tudtad. Vagy akár a napi sorozatok, amikor mentek, és vagy ott volt az egyik nagy kedvencem, a Linda. Mert a Linda sorozat ugye mindig egy sztori volt. Tehát, hogy egy
kerek egész,
egy kerek
volt,
egész,
igen.
Amit úgy, nem tudom, meg lehetett én a fiatal tinédzser koromban is találni azokat a sorozatokat, ami a Szomszédokon túlmutató magyar sorozat, ami lehet, hogy a Szomszédokat nem nagyon értettem annyi idősen, de mondjuk a Linda, az Angyalbőrben, ezek a sorozatok, ezek mind olyanok voltak, hogy hát ezt érted, tehát ez vágó.
Hát meg milyen viccesnek tartottuk az Angyalbőrben akkor. Mekkorákat
én most is
vicces, rajta.
Én most azért tartom viccesnek, mert azok a fiatal emberek, akik benne vannak, meglett felnőtt férfiak lettek, és mindig eszembe jut.
Na de a Lindában is egyébként a verekedő férfiak között biztos, hogy megtalálsz egy-két olyan színészt, aki egyébként most már ilyen tök komolyan szokott szavalni, meg nem
igen,
tudom,
abszolút, tehát, persze.
A verekedő pasik között ott
vagy
volt.
Vagy például a Bodrogi Gyuszi bácsi, akivel játszom, és mindig eszembe jut, hogy Béla, amikor a Pécsi Ildikó.
Nagyon tüneményes volt az a sorozat is. Megmondom, én nagyon szerettem a helyszínelőket is, meg amikor az X-akták először bejött, emlékszel az első
részre? Nem nézhettem.
És az iskolába beszéltünk róla, hogy ugye ott volt, hogy az FBI titkos aktája, és elhittük. És
hogy ne.
Hallod, hogy megengedték, hogy ebből film, és tényleg vannak ufok, és akkor jött a második rész, ami azt hiszem direkt ilyen nagyon gagyi bárgyú, valami gumi emberes rész volt, hogy így fölnyisse az emberek szemét itt a vasfüggöny mögött, hogy nem, ez nem a valóság egyébként, hogy ilyenek, de azt én képzeljétek el, a mai napig nem merem egyedül nézni.
Én a Twin Peaks-t nem merem egyedül nézni.
Azt nem néztem soha, annyira
féltem. És emlékszem, hogy tiltott gyümölcs volt a Twin Peaks, ezért ugye mindig meg akartam nézni, és egyszer nem voltak otthon anyukám, még valami vacsorára mentek, és pont ment a Twin Peaks, mondom, na most ez az én időm. És leültem a fotelba, elkezdődött, lement 5 perc, és kinn a konyhában valami egy konyharuha leesett kb. Tehát annyi történetet, és én össze-vissza csináltam magam izgalmamba, hogy ez biztos a Twin Peaks miatt, hogy soha többet nem néztem. Én nagyon féltem tőle, de egyébként a David Lynch filmektől általában félek.
Igen,
de tényleg csodálatos. Tehát olyan a sorozatgyártás, az egy olyan folytonosságot hoz egy sorozat az ember életébe. Tehát tud csatlakozni ezekre a történetekre. Azért mennek ilyen jól egyébként ezek a 670 részes Szulejmán sorozatok is, mert valóban vannak benne olyanok, amiről olyan bele tudsz így kényelmesedni abba a sztoriba, hogy ez a te történeted. Azért is jól működnek szerintem ezek a sorozatra épülő tematikus tévécsatornák is, mert igenis fontosnak tartott, hogy te is részese legyél ennek. Bármennyire furcsa, de például egy olyan történet, ami mondjuk bárhol Törökországban játszódik, még arra is rá tudsz, mert egy-két karakter annyira emberien van benne megformálva, vagy megírva, hogy van kedved velük
menni.
Hát
az anyukáméknak a koronai köve, hogy főznek, és akkor
igen.
A Ázsiában játszódik.
Öröksége. Tehát, hogy, a jó kis sorozat, a Klinika. Klinika. Udo Brinkmannban voltam szerelmes.
Mindenki Udo Brinkmannban
de most komolyan
volt
annál szebb, hogy az elején megállt így a főcímbe, és a szőke haját így vitte a fekete erdei szél.
Nem. Most is érzem nagyon, a bizsergetőjét.
És mindig ki voltam készülve Elkenővéren is. Szóval az egész nagyon, az is egy nagyon jó sorozat volt. Szerintem mind a maga nemében akkor ott ez egy nagyon jó sorozat volt. Meg miért van ez, hogy az emberek így rá rápattannak ezekre a sorozatokra. Most ugye itt van a kezünkben ezek a remek lehetőségek, ez a rengeteg szolgáltató most ontja magából a sorozatokat, tényleg, tehát mindent.
Függőséget okoz egyébként.
Abszolút függőség, hát a jó, hát most a Koronát, azt végignéztem az utolsó
hát igen, pillanatig. Én magamon érzem azt, hogy amikor vége van egy sorozatnak, legyen akár egy mini sorozat is, mert hogy ugye már nem csak olyan van, ami vége láthatatlan, és soha nem tudod, mikor lesz vége, hanem egy kerek történet, csak ugye szét van szabdalva, mert a másfél-két órás játékidőben nem fér be, hogy olyan hiányérzetem van, és olyan rosszul érzem magam akkor, amikor véget ér, hogy, és ugye beszéltünk is arról, hogy egyre nevesebb sztárok vállaltak el szerepeket sorozatokban, ott volt a 24, a Sutherland-del, tehát hogy ott már ez volt, Anthony Hopkins a Westworld-ben fantasztikusat alakított, tehát hogy és oda teszik magukat, tehát hogy tényleg színészi játék, hát azért valljuk be, egy Izaurában azért olyan nagy színészi játék nem volt.
Na most kimegyek a stúdióból, de Januária egy csodálatos színész.
Nem akartalak megsérteni,
most
ne
nagyon fáj, amit mondtál, de ők csodálatosak voltak.
Hát ott volt például a Hatalom hálájában a Glenn Close-zal a sorozat. Ő is az annyira erős személyiség. Hugh Grant-tel például, és Nicole Kidman-nel nem olyan régen ment, ugye, tudhattam volna.
De jó,
szerintem sorozat. Abban a Hugh Grant élete alakítását hozza például, tehát hogy fantasztikusan játszik benne.
Én oda vagyok érted, de a Nicole Kidman-nél is, csak szerintem már nem nagyon mozog az arca, de attól függetlenül a film magával annyira magával ragadó volt, hogy végig izgultam, hogy mi fog történni, vagy hogy lesz ennek vége.
Hú, most hirtelen akartam mondani Nicole Kidmannek és a Reese Witherspoonnak azt a sorozatát, amiben a hatalmas kis hazugságok. Igen. Hát abban meg a csajok brillíroznak, hát Laura Dern is szerepel benne, hát mindegyik csaj fantasztikus benne, a Zoe Kravitztől kezdve, tehát hogy vannak olyan sorozatok is tényleg, és ezt ők maguk hozták létre, ők voltak a producerek is, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon a Morning Show például a Reese Witherspoonnak a másik sorozata, tehát tényleg van már rengeteg-rengeteg olyan sorozat, amiben a nagy sztárok is szerepet vállalnak, sőt, egyre nívósabb lesz már sorozatban szerepelni.
Hát meg annyira sok most már a sorozat, hogy tényleg mindenki a magának megfelelő, saját ízlésének megfelelő sorozatot tudja megtalálni. Tehát azért régen a rabszolgasors idejében volt a rabszolgasors. Tehát, hogy azt néztük. Aztán megvettünk egy nőt. Tehát, hogy mindig ez volt. Előtt eszem a rabszolgasors, ha még visszatérve, hogy volt egy Adelaide nevű tyúkom. Annyira rajongó voltam. Az egyik tyúkot elneveztem Adelaide-nak, unokahúgom pedig az egyik búbos tyúkját Consuela.
Micsoda
rajongás, de hogy tényleg a sorozatok azért úgy benne vannak az ember, mindenkinek van legalább egy olyan sorozat, amire így azt mondja, hogy igen.
Na jó, azt azért bevallom én is töredelmesen, amikor a Trónok harca futott, és akkor ugye abból mindig egy héten egyszer jött. Én ezért lettem például előfizető a Trónok harca miatt. És akkor mentünk nyaralni, és vittem magammal a laptopot, hogy hétfő este 8 órakor meg tudjam nézni az új epizódot, mert nem tudtam kivárni, hogy mi történik éppen a Trónok harcában, úgyhogy én ott ugye regényt is olvastam, tehát először a sorozatot láttam meg, marhára megtetszett a főcím. Tehát az volt az, amire így rákattantam, hogy mennyire marha jó a főcím, milyen jól néz ki, és akkor utána megnéztem egy részt, tehát adtam a számot, hogy nekem ez a világ, ez kell. Elolvastam, megvettem az összes könyvet, elolvastam, és akkor én még nem tudtam, hogy ennek nincs vége. Tehát, hogy a Martin nem fejezte be a könyveket, mert elkezdődött a sorozat. És így olvastam, közben néztem a sorozatot, tehát egyszerre mindent, és akkor vége lett a könyvnek, és mondták, hogy nincs több. Nincs több? Mi lesz ez? És akkor alig vártam már, ugye, hogy jöjjön a sorozat befejező két része, ami persze ugye megosztja a rajongókat, hogy csalódás, nem csalódás, így kellett volna befejezni, nem úgy kellett volna ki, hogy akarta befejezni, de hát olyan lusta ez a Martin, hogy ezt már soha büdös életben nem fogjuk tudni meg. Minden esetre ugye jött már aztán annak a következő előzmény sorozata, a Sárkányok háza, azt is nagy rajongással néztem, de említhetném a Vajákot is, hogyha valaki szereti ezt a fantasy világot, akkor az is egy nagyon-nagyon izgalmas sorozat.
A Trónok harcához kapcsolódva eszembe jutott, hogy mi is nagyon néztük, és folyamatosan, tehát szörnyű volt, ha valaki ott akart nálunk aludni este, mert akkor nem tudtuk nézni a sorozatot, és ezzel unokahugomék voltak ott nálunk, nagy kártyázás, este, társasozás, minden, tehát elvonult mindenki a saját kis birodalmába, és hát mondtuk Gábor, hogy egyrészt csak megnézzünk, hát igen, de csendbe, hát hagy aludjanak a vendégek, és a következő volt éppen, nem tudom meg, azt hiszem a Vörös Nász rész volt, amikor mindenkit kinyírnak, és egyszerre Gábor, hogy felüvöltöttünk, hogy ne!
fölvertétek a házat.
Szomszéd szobából megszólalt, csak nem a trónokharcát nézzük, mi egy résszel előrébb vagyunk. Tehát, hogy azért a trónokharc az is be tud cipandani, de egyébként ezek a sorozatok legtöbbje, hogyha az embernek van rá ideje, az tényleg el tud vinni egy másik világba, egy másért izgulni. Tehát, hogy az olyan jó, régi sor, Petrocelli, hát Columbo, tehát ezek mind olyan retrókat mondok, mert én nagyon szeretem a retró sorozatokat. Ha vannak Csengetett Milord, hát milyen humor, Vacakszálló, a Monty Python repülő cirkusz, ha már csak a humor vonalát nézzük. Ezek mind fejlesztik az embert valahol, még én azt gondolom, hogy egyébként egy ilyen Szulejmán sorozat, amit az emberek szeretnek, az is egy olyan világba viszel, hogy egy kicsit megérthetőbbé válik az ottani kultúra, a viseletek, stb. És érdekes, hogy kialakul az emberben emiatt egy kíváncsiság. Ugye, ahogy megnézel egy ilyet, és utána elkezdesz egy kicsit jobban érdeklődni mondjuk egy indiai sorozatot, a nézel utána az indiai kultúra felé. Tehát, hogy ezeknek, hogyha van egy némi népnevelési célzata is, akkor az mindig célba talál. Én azt hiszem. Tehát a Szomszédok után is, hát a Szomszédok, magyar szomszédoknak a minden színész ez tár volt abban az időben. Akartál velük csatlakozni, kapcsolódni rájuk, mert akkor az volt a magyar sorozat, nem hiába kultikus sorozat.
Jó, hát és akkor még nem beszéltünk, de szerintem muszáj a Barátok köztről, mert hát az volt a napi sorozat, ami nagyon-nagyon sokáig azért oda kötözött mindenkit a tévé elé.
Igen, mert belevitt minket megint egy olyan világba, ami kicsit kiszakított a mindennapokból, és pont valamik nap gondolkodtam, hogy egy ilyen folytonosság, mint akár egy reggeli rádió műsor, ezt is nevezhetjük egy valódi nők sorozatnak, ahol mindig újabb és újabb témákkal foglalkozunk. Kicsit jobban megismernek minket a hallgatók, mi is megismerjük őket, ugye írnak nekünk, remélem, hogy elküldik a kedvenc sorozatukat, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy én vagyok csak ilyen rabszolgasorsrajongó, vagy más is tudja ki az a Januária. Azt küldje el a 0677-1986-ra, mert kíváncsi vagyok. De hogy tényleg van egy folytonosság, akár csak itt a mi reggeleinkben is, és talán így is, a mi is az embereknek az életének a részese tudunk lenni reggelente, úgy, ahogy nekem Januária volt az életem része sokáig.
Na, hát, hogy néz ki egy forgatási helyszín? Miért vannak olyan sorozatok, amik még azután is, hogy véget értek, tudják mozgatni az emberek fantáziáját? Ennek fogunk utána járni a következő órában, és lesz segítségünk is. Berecz Péter junior prima díjas újságíróval fogunk beszélgetni, aki a Dallas forgatási helyszínén járt. Ez nem sokára itt terítéken, a Valódi Nőkben.
Megyünk South Fork Ranchre, tartsanak velünk!
8 óra 38 van, kellemes ébredezést mindenkinek, sziasztok!
Jó reggelt mindenkinek!
Végre sorozatok.
Férfi erő megerősödött az, stúdiónk férfi erővel.
Itt van Berecz Péter.
Sziasztok, jó reggelt! Féltem, hogy mikor
csak szólhatok összeszedjük
meg.
Magunkat egyébként. Nem,
összekapjuk magunkat, csak furcsa, hogy most van itt még valaki rajtunk kívül.
Aki junior prima díjas újságíró, hadd mondjam el ezt is, és az ATV heti naplós Vábi Andrással című műsor riportere, és akit azért interjúvolunk itt meg a stúdióban most, és átkerülsz a másik oldalra, mert hogy a sorozatokról beszélgettünk eddig, és te készítettél egy nagyon-nagyon izgi filmet a Dallasról, mutatom. Nem a filmet, ez csak a főcíme a Dallasnak.
Az ikonikus.
Szerintem te már ezt nagyon unod, nem?
Nem, mert ugye pont arról szólt a riport, hogy én ebben nem ebben nőttem fel, tehát én nem a Dallas főcímém, én ugye 2000-ben születtem, én pont utána, tehát nekem ez az egész egyébként nagyon új volt.
Már 10 éve Dallas lázba égtünk, mire te megszülettél.
Igen, tehát én ugye ennek a riportnak a hatására mélyedtem a legjobban a Dallasban, meg hát én nagyon sokat tanultam erről az egyetemen, szóval ez nekem egy nagy kaland volt.
Honnét jött az ötlet, hogy te most kimegy oda és megnézd, hogy hol készült a Dallas?
Úgy volt, hogy kimentünk januárban a NASA-ba forgatni, vagy novemberben kimentünk a NASA-ba forgatni, és akkor az ember már olyankor úgy gondolkodik, hogy ha ott vagyok Texasban, akkor már a távolságokat ilyen közelebbinek érzi, és akkor hát akkor Houston az mondjuk csak 4 órára van Dallastól, és akkor mi lenne, ha elmennénk Dallasba, akkor ott forgatunk még magyarokkal, és ha már ott vagyunk, akkor mi lenne, hogyha ellátogatnánk a dallasi rancsra, meg hát az ismerősén mindenki, aki meghallotta azt, hogy hát megyünk Dallasba, akkor úristen, ti mentek a Ewing házhoz is, hogy ez tényleg ott van? És akkor azt hallottam, hogy ott van, és akkor elkezdtem mindenféle követ megmozgatni, hogy forgathassunk. Egyébként képzeljétek el, nagyon nehezen ment. Az amerikaiak nagyon le akartak minket húzni. Olyan árakat akartak mondani, hogy mi ott forgathassunk, hogy azt mondtam, hogy nem. mondtam, hogy itt valaki fizet, akkor ez maximum ők nekünk, nem mi fordítva. Végül
sem. Mármint, hogy engedély, tehát hogy igen, pusztán mert az, hogy...
meghallották azt, hogy TV, Magyarország, és olyan számlát raktak le, hogy mondtam, hogy ez biztos lenne, hogy akkor inkább nem forgatunk, és 2 hét levelezésbe tellett, amire sikerült ezt ledílelnem.
Úgy, és milyen érzés volt, mert én Dallas rajongó vagyok, én tőled egy 20 pár évvel idősebb, tehát hogy én voltam a Dallas néző az első pillanattól kezdve, hozzáteszem, én Jockey rajongó voltam, az egész családom Bobby, én Jockey rajongó voltam. Milyen érzés volt úgy először oda belépni?
Talán az volt a legérdekesebb az, hogy ugye nagyon sok olyan turistatársunk volt, aki a világ minden részére jött, és talán az volt a legérdekesebb látni, hogy tényleg volt egy sorozat, ami ennyire meghatározó volt minden országban, és ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy ott vagyunk, nem tudom, más kulturális háttérrel, más anyagi helyzettel gondolom, tehát mindenkinek más a története, de abban mégis egy volt ez a társaság, hogy nagyon szeretjük a Dallas-t, és amikor megérkeztünk oda, egyből elkezdett szólni az ikonikus Dallas zene, ami ott megy 0-24-ben, és ott interjúztam az idegenvezetőnkkel, aki már 10 éve ott dolgozik, és naponta 5-6 csoportot végigvisz ezen a házon, és ő mondta, hogy hát ő neki Dallas rajongóként ez a világ legjobb munkája, és hogy ő sosem fogja megunni ezt a zenét, amit itt játszanak. Tehát egy fantasztikus érzés volt, és ugye most akkor kicsit mesélek a riportról, és ugye mi van benne, ugye ott ez elhangzik benne, hogy egyébként ez a ház, amit látunk, ez a Ewing ház, ugye ezt csak kívülről használták a sorozatban, belülről teljesen más...
Ott egy család élt, nem?
Igen,
tehát
igen,
egy funkciója
igen,
volt.
Tehát, hogy a belső jelenteket, azokat egy stúdióban vették fel, és azért talán még izgalmasabb volt nekem is látni, hogy miért ugye elutaztam, azért megpróbáltam minél több részt belőle megnézni, bár egyébként nekem mai szemben már ez egy nagyon lassú sorozat.
Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, nekünk az még egy nagyon pörgős sorozat volt, sok pofonnal és sok csókkal.
Igen, de ugye aztán megérkeztem, és nekem is azért tényleg az a medence, meg ez az egész ház, ez egy nagyon érdekes látképet adott. Ami még érdekes volt talán, hogy ugye a szüleim meg mindenki így emlékezett rá, hogy ez egy olyan ház, ami régen a gazdagságot jelentette.
A luxus ne továbbja volt, igen.
És hogy azért mai szemmel szerintem ez már másabb, mert hogyha az ember ott sétál Texasban, meg főleg ott Dallasban, ugye Texasban van, és ez a mondás, ugye Texasban minden nagyobb, tehát egyébként nagyon sok ház van, ami ott a medence, az nem egy extra dolog, az ott jár minden házhoz majd, hogy nem, mert olyan meleg van nyáron, és hogy ma már nagyon szép a ház, nem azt mondom, de hogy ma már nincs meg talán ez az akkora nagy luxus érzés, mint akkoriban, az a földterület, ami ott van, ez tényleg hatalmas, és az még mai napig irigylésre méltó. És akkor megérkeztünk, és akkor az idegen vezetőnk elkezdett nekünk mesélni a házról, és akkor megtudtam azt, hogy ez a ház, ez régen itt egy család lakott, és ez úgy volt, hogy a stáb először az első 5 részt egy másik rancson forgatta, viszont az a tulaj, az nagyon kiakadt azon, hogy milyen negatív képben van feltüntetve az ő háza, illetve nem értette az egész sorozatot, hogy minek ezzel foglalkozni. Tehát ő nem értette, azt mondta, hogy ki az, akit ez érdekel. És akkor 5 év, vagy az első évad után ő kirúgta a stábot. És utána pedig átkerültek egy másik rancsra, és ezt a házat, ezt úgy találták, hogy mentek körbe-körbe helikopterrel Dallasban, és egyszer csak meglátták fentről a sorozatnak a készítői, leszálltak, és bekopogtattak a Duncan család ajtaján, és Mr. Duncan is azt mondta, hogy maguk mit keresnek, gondolod, amikor leszállnak így a fűre, és egyszer csak így kijönnek, és akkor nagyon kiakadt ezen, ez ő is, ő viszont már okosabb volt, mert 1 hét gondolkodási időt kért, amikor visszajöttek a producerek egy táska pénzzel, és azt mondta, hogy rendben, neki egy kérése van, hogy a házban nem lehet forgatni, illetve csak nyáron lehet, mert a gyerekek iskolába járnak, és nem akarja, hogy itt szavargások legyenek, szóval így, amit ti láttok, meg láttunk a sorozatban, azok külső képek, főleg, és a belső képek pedig Kaliforniában készültek egy stúdióban.
Nem is forgattak a kertben sem? Tehát mondjuk van egy nagy pofon, amit Bobby ad Cliffnek,
a külsőbe beletartozik minden, tehát a medence, az erkély, ahol ott reggeliznek, tehát ezek a medencés jelenetek, és ezek ott készültek. Ami még nagyon érdekes volt, hogy ugye, bár én is filmes vagyok, meg tévés, de azért mindig rácsodálkozom én is, hogy élőben mennyire minden kisebb, és amikor ott voltunk a medencében, az egyébként egy kicsi medence, csak nagyon sok közeli képet használtak, és emiatt sokkal nagyobbnak tűnt, illetve ugyanez volt az erkély jelenetnél is, ott pedig egyébként azt hiszem volt a sorozatban olyan rész, amikor az erkélyről beleesnek valahogy így a medencébe, és elvileg az sem megoldható lenne, mert pont nem úgy van, ugye, egy kicsit eltolva van ott a helyszín, de ezt is meg tudták oldani. Tehát azt, hogy azért erre én is mindig rácsodálkozom, annak ellenére, hogy tényleg a színművészetére jártam, én engem mai napig ez elvarázsul ez az egész világ.
Azt te gondoltad volna egyébként korábban, hogy mekkora hatása volt például abban az időben ennek a sorozatnak a világ különböző országaira például?
Nekem ez az egész nagyon furcsa volt, és felfoghatatlan. Ezt a riport elén, ugye ott el is mondom a nézőknek, van egy ilyen önbevallás rész, egyrészt az életkoromra, másrészt én tényleg nem tudtam elképzelni, hogy anno volt egy olyan sorozat, ami ekkora hatást okozott. Ugye a riportban is megszólal az egyik filmszakértő, aki azt mondja, hogy neki az apukájának volt olyan kollégája a vidéken, aki állatorvos volt, és nem lehetett hozzá becsöngetni, amikor a Dallas ment. Vagy ugye elhangzott az is, hogy hogy ez a Dallas egy olyan szintű kötelező kellék volt a háztartásokban, mint a rántott hús vasárnap, tehát hogy ez ugyanolyan volt, és az is érdekes volt, amit te is mondasz, ugye, hogy más országokban milyen hatással járt. Ugye Romániában ennek köszönhetik elvileg a rendszerváltás. Nagyon sok tanulmány van arról, hogy ugye ott Ceausescu...
Engedték, hogy nézzék az emberek.
Hamarabb engedték, mint nálunk.
Igen, ott ugye még mehetett, és pont ellenpropagandaként tekintettek rá, azt gondolták, hogy ha ezt látják az emberek, akkor el fog menni a kedvük a nyugattól.
Rohadjanak meg a medencéjükbe, nekünk az nem kell. Ez milyen okos gondolkodás volt?
Ez pont ellenkezőek történt, mert Ceausescu úgy gondolkodott, hogy ez el van túlozva ez a sorozat, ebben nagyon negatívan van ez az egész tálalva, de szerintem az embereknek azért valószínűleg hamar feltűnt, hogy viszkiznek, medencéznek, és igen. De egyébként ti, akik néztem, most hagyd kérdezzek én is vissza egy pillanatra, mint riporterként, hogy ti egyébként miért szerettétek annyira, mert hogy nektek mi volt ez, amivel tudtatok benne esetleg azonosulni?
Gyönyörű volt a hajuk mindig, tehát én attól ámultam, hogy Pamelának is, Lucy meg a Samantának is, igen. Milyen gyönyörű hullámos volt a haja, tehát hogy azért valljuk be, kijöttünk a közértből, bementünk az általános iskolába, nem volt a tanítónéniknek ilyen frizurájuk, tehát nekem például az volt az, ami nagyon-nagyon tetszett.
Most, hogy mondod a Samant, tehát, hogyha egyszer elmész Amerikába, és a Dallasról akarsz beszélgetni, akkor se Jokit, se Samantát, azt ne is ki a szádon, mert képzeld el, hogy ott egyáltalán nem ismerik ezt a két nevet. Az amerikai verzióban GR néven fut Joki, Samantha pedig ugye Sue Ellen néven.
Igen.
És azt tudtátok, hogy miért hogyan lett Sue Ellenből Samantha?
Mm-hmm.
A sorozatnak a fordítói azt érezték, hogy a szó az ugye magyarban van egy ilyen negatív, ott, mint a bogára utalna. És azért ez nem a legszerencsésebb, tehát így lett Szuelemből Samantha.
Jó, akkor ezt nem mondjuk. Én azért néztem, mert ez 90, akkor 15-10 pár évesen, mert nagyon szerelmes voltam ugye Bobiba, hosszasan, egészen addig, amíg Cliffben nem lettem szerelmes, de hogy mindig a szerelemi vonal érdekelt engem, hogy tényleg ők olyanok voltak, hogy a riportban is mondod, mint Rómeó és Júlia, hogy nem lehetnek együtt, de együtt vannak és szeretik egymást, és nem. Engem ez fogott meg, illetve, ami nagyon, a cowboy kalapok. Tehát nekem a cowboy kalap...
Azt én is vettem kint.
De hogy az olyan hogy az hozta be nekem ott Joki fején, vagy GR fején, amikor, szóval hogy az volt az.
Meg amiben... a nyakkendők, tudjátok ez a, milyennek, van ennek valami hivatalos
nem
neve?
Nem tudom, de igen, tudom, mire gondolsz. Én is vettem kinek cowboy kalapot, úgy kezdtem az egész riportot, hogy elmentünk egy benzinkútra, mert a benzinkúton is lehet kapni cowboy kalapokat, még elmentünk, szép. És vettünk, és akkor úgy mentem a rancsra, azt hittem, melyiken ott mindenki cowboy kalapba lesz, az ott dolgozókon kívül én voltam az egyedül a nézőtéren, aki cowboy kalapban ült.
De nekem legyen, az is hoztad, remélem.
Ráadásul képzeld, de nem fér bele a podgyászomba, szóval fent a
fejeden hoztad haza.
A fejemmel hoztam, illetve a gépen ott volt benne a csomagtárolóban.
Nagyon büszke vagyok rád. Igazából egy rejtett Dallas rajongó.
Egyébként azután tényleg elkapott a sorozat, tehát amikor ott Amerikában nagyon nagy távolságok voltak, és amikor mentünk egyik forgatásra a másikra, akkor ilyen kivágott, legjobb jeleneteket néztem, nagyon sokat olvastam még utána. Meg hát tényleg az egy nagyon jó érzés volt, hogy kicsit valahogy tudtam én is a szüleimnek így mesélni erről a sorozatról, mert ugye ők annyit meséltek nekem erről, és most valamit én is tudtam nekik mesélni.
Adhatok neked megbízatásokat, melyik sorozatot Göngyöl István következőre, mert ez engem nagyon érdekel. Még mindig is jobban, ezzel is mondtam a beköszönőben, hogy azért tegyük a szívünkre a kezünket, hogy ezek nagyon jó dolgok, amikor így hallgat. Én itt tátott szájjal nézem, hogy komolyan te ott voltál, mert én tényleg rajongója voltam a sorozatnak, és valóban igaz az én családomban is, hogy akkor így megállt az élet. Az ez egy szent pillanat volt, hogy jön a sorozat. Ott le kellett ülni, azt végignéztük, ha nem értettem valamit, akkor rákérdeztem, ők elmondták, az old, mondjuk főleg olyan gazdasági részét, hogy most kivel üzletel, ugye Jockeyvel.
Meg a
kvartál. Meg hogy kikinek, aki én nem nagyon értettem, meg még gyerek voltam, de hogy ez tényleg egy szent dolog volt.
Egyébként az is elhangzott a filmszakértő részéről a riportban, hogy ez a világ, ez egy valamennyire egy ilyen életvezetési tanácsadást is nyújtott nagyon sokaknak itt a rendszerváltás után, hogy hogyan kell kereskedni meg ilyenek, szóval hogy ezt nagyon sokan tudtak azonosulni. Ami nekem érdekes volt, de szerintem ezt talán neked kell a legkevésbé mesélni, hogy az emberek mennyire a karaktereket a színészekkel azonosították, és ez számomra annyira felfoghatatlan, hogy egyébként amikor ott is voltunk, akkor a háznak az udvarán van egy ilyen, vannak sírkövek, ahol a sorozatban meghalt a karakterek három sorozat, ugye, na, aztán, bocsánat, itt reggel belezavarodom, ugye a három karakternek a sírja, a sírhelye megvan, és hát oda szoktak néha rajongók letenni virágot.
Uh-huh. És mert elveszít. Hát most gondoljuk végig, nem tudom, tudod-e, de Bobbyt megölték benne egyszer.
Igen, igen, és de utána ugye feltámadt.
Vagy ugye... Pont most meséltem a Krisztának, míg nem jöttél, hogy az én anyukám aznap elvonult szerintem egy kicsit sírni, vagy szóval, hogy kiborult ezen, és nagyon sokáig durcásan keresztbetett kézzel nézte a sorozatot. Addig a pillanatig, amíg egyszer csak nem nyílt ki ugye a fürdőszobajtól, és ki nem jött.
De hát az Bobby. A hónapok teltek el, igen. Tehát már tudtuk, hogy már visszafog, hogy valami lesz aznap este, szerintem az rekord. Rekordokat döntött az a Dallas.
Sőt, én olyat is hallottam, hogy pont tegnap írta nekem kommentbe az egyik ismerősöm a posztomnál, hogy az ő idejükben volt olyan, hogy valaki Amerikában élt, és akkor küldött hetente levelet, vagy mint tudom, két hetente, és leírta azt, hogy kint mi megy a Dallasban, mert ugye ott sokkal hamarabb igen, voltak. Igen, tehát, igen. Hogy egy ilyen, volt egy ilyen, hogy ezért nagyjából tudják az emberek, hogy itthon mi van.
Hát és mikor azzal volt vége, tudod, hogy így nagyon Jockey belenézett így a kamera mellé, és azt mondta, hogy és vége. És akkor vártál egy csomót, hogy mit fog egy mondani.
Igen.
Lebukott.
Azt a részt, ugye, ahol ugye őt lelövik, ott azt 83 millióan nézték meg Amerikában. Tehát ezek olyan felfoghatatlan számok, hogy egyébként mondhat bárki bármit a Dallasról, én egyébként tényleg csodálattal vagyok iránta, de ugyan hallottam azért régen is volt egy ilyen, hogy voltak emberek, akik ezt mondjuk nem merték bevallani, nézik, tehát ott is volt egy ilyen alacsony, magas kultúra közötti különbség. Mondhat róla bárki bármit, de tényleg műfajteremtő lett a Dallas.
Hát jó, hogyha azt nézed, hogy mondjuk egy Trónok harca utolsó epizódot 11 millióan néznek, és az azért már csúcs döntögető, akkor egy 83 milliós Dallas rész, az hatalmas tömeg.
Igen, meg hát egyébként tényleg a dramaturgiát is nagyon sokan átvették, tehát hazai sorozatokban is lehet találkozni a Dallasban megforduló elemeket, tehát ezek a nyitott kérdések, amiket a végén meghagynak, tehát ezek a bizonyos képi beállítások, ezek tényleg ilyen korszakalkotó.
Hát meg egy család, a családok viszályairól szól, hát azt tudjuk már régen is, még a világirodalomból is, hogy az bejön. Szóval szeretjük mi azt, amikor így két család verseng bizonyos dolgokért, és most az üzleti értelemben még izgalmasabb, hogy olajfúró torony, tehát hogy... Ó, milyen szép magyar szó.
Ez is érdekes volt számomra, hogy ott elhangzott, hogy a sorozatot eredetileg Houstonnak akarták hívni, mert Houston az, ami igazából híres az olajról, csak aztán azt mondták, hogy hát legyen Dallas, mert az jobban hangzik.
De jó.
És hogy mégként Dallas inkább a bankszektorról híres, és hogy ez is milyen érdekes, hogy annyi ilyen véletlenen múlik az, hogy egyébként mi
jut be meg hogy...
Ez és mint a jó barátok, tudjátok, hogy megcsináltak belőle párat, hogy hát, ha bejön.
És akkor bejött, igen. Nekem az jutott még eszembe gyerekkoromban, vagy hát fiatal koromban, meg egyetemista koromban, ugye a Dallasnak milyen utóélete volt, tehát hogy volt azért fönt a YouTube-on az alászinkronizált verzió a magyar a hangsúlyal, meg az aranyanyám, Jockey már nem szűz. Tehát, hogy ezektől visítottunk a röhögéstől, meg ugye ott volt a Jockey Ewingozás, amikor ugye a kollégiumban akkor kellett inni, amikor ugye nézte a Dallast, és akkor amikor Jockey emelte a poharat, akkor neked is kellett.
És képzeld, hogy egyébként ezt a riportban már nem tudtam beletenni, mert ilyenkor egy riporter ugye mindig az idővel olyan, mint a saját karomat vágnak, de egyébként a Csankó Zoltán Bobbynak a magyar hangja is megszólal ugye ebben a riportomban, és ő elmeséli ezt, amikor ő ezt szinkronizálták, akkor azért a szinkron stúdióban eléggé sokszor az este folyamán ezek kialakultak ilyen spicces állapotok, tehát hogy dohányoztak, nagyon sokat dohányoztak, illetve hát azért ment rendesen a viszkizés, és akkor volt olyan, amikor azt mondták a kránisznak, hogy jó, majd akkor inkább téged felveszünk holnap, most már hagyjuk, mert egyszerűen nem jut szóhoz.
Jaj, hát erről szerintem rengeteget tudnánk mesélni. Még azt áruld el nekünk, hogy most jelen pillanatban te milyen típusú sorozatokat szeretsz, hogy van olyan sori, amiért rajongsz?
Hát a Squid Game volt az utolsó, ami nagyon megmozgatott. Én ugye mivel, hogy itt tényleg a vágóasztal előtt ülök, meg ilyenek, engem igazából így az, hogy valamit nézek, az nagyon sokszor nem tud kikapcsolni, és a Squid Game volt az, ami legutóbbi kikapcsolt, ugye ez a, nem is tudom hirtelen mi a magyar megfelelője, de ugye ez az egész kórai világ engem nagyon beszippantott. Én 2 évvel ezelőtt jártam is Kóreában, akkor meghívtak, mert egy filmfesztiválon bemutatták kint a filmemet, és ez egy mai napig fantasztikus élmény volt, és akkor kint megvásároltam ezeket a kis édességeket, amiket a sorozatban is lehet enni.
Nyert meg az életed, az
igen,
volt a magyar verzió.
Szóval engem az volt az utolsó, ami nagyon megfogott, de hát nyitottan járom így. De nem vagyok az, aki rá van függve a sorozatokra, tehát nem vagyok az, aki végez egyeskor, és akkor hirtelen...
Keresi az újat, amiből ugyanazt megkaphatja.
De egyébként az nekem is megvan, mint szerintem a Dallasban régen megvolt, hogyha vége van egy sorozatnak, akkor az ember úgy érzi, hogy mintha a szívemből kitéptek volna egy darabot, hogy ilyen kicsit úgy azonosulok egy világgal, és hogy most akkor nincs éppen hova elmenekülni.
A Jó barátok végén, amikor leteszik a kulcsot, és kilépnek abból a szobából, amiben egyébként 10 pár évig velünk voltak végig, és mindenféle történetek voltak. Én ott úgy sírtam, mint egy óvodás, hogy ők most vége van, tehát vége. Vége a sorozatomnak. De
akkor szerintem legyen a mostani beszélgetésünk tanulsága az, hogy kezeljük helyén a sorozatokat.
Nagy tanulság, hogy ne sírjunk a vége egy sorozatnak, mint a hülye Balázs Andi.
Nem, nyilván megvan a szórakozásnak a határa, mert nagyon sokan függnek ettől, úgyhogy szerintem majd egyszer beszélgessünk a sorozatoktól való függőségről is. Nagyon szépen köszönjük, Berecz Péter, hogy itt voltál velünk. Azt elmondom megint, junior prima díjas újságíró vagy, és az ATV heti naplós Vábi Andrással című műsor riportere.
Nagyon köszönöm, már csak azért jó hozzátok eljönni, mert meghallom ezt a junior prima díjas szót, és azért simogatja a lelkemet. Nagyon szépen
mindenképp írni fogok, hogy melyik sorozatot Göngyöl István, jó?
Köszönöm.
Meg hogyha tudsz egy olyan állást, ahol Izaura házába lehet körbevezetni bárkit, akkor Andi nagyon szívesen a nyugdíjas éveire bevállalja.
Mondjuk az érdekes lehet, mondjuk a rabszolgasós, na minden.
Na és akkor Oscar a következő órában
film,
már.
Film
hátán, hiszen Dudás Viktorral fogunk beszélgetni a következő órában itt a Manna FM-en, hiszen hajnalban kiosztották az Oscar díjakat, és hát igazándiban nem volt túl sok meglepetés, de a ruhákról is beszélgetünk, meg mindenféle kulisszatitokról.
Meg a nem ruhákról.
Mert olyan, igen, nem ruhák is voltak. Úgyhogy 9 óra után ezzel megyünk itt a Manna FM-en a Valódi Nőkben.
Szép napot!
Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.